előre jelezném, hogy a mai tananyag számos olyan témát fog érinteni, amiben a tanulmányon kívül viszonylag kevés előismerettel rendelkezek, úgyhogy esetleg még a segítségetekre is szükségem lesz. Ugyanis agrárium kérdéseket fogunk érinteni ma este. Vetés. Ugye, már elkezdtünk róla beszélni a múltkor, egész pontosan csütörtökön, hogy ugye van egy olyan tilalom, ami különböző dolgok keverését tilalja, és ez a keverés tilalom általánosan kiláim. Szóval illetjük. Nos, ez a keverés tilalom, ez sok mindenre vonatkozhat. Vonatkozhat például arra, hogy kétféle állatot nem használunk egyféle munkához. Nem lehet például a szamárral és az ökörrel közösen szántani. Vagy vonatkozhat például a kiláim tilalma arra is, hogy nem szabad kétféle anyagból egy ruhát varni, lemből és gyapjúból. Ugyanígy szó volt arról, hogy a kiláim jelentheti azt is, amiről mi beszélünk most, hogy nem szabad kétféle növényt, kétféle termést együtt vetni egy kertágyasban, vagy egy kertben, egy kertágyasban keverve vetni. Ez tehát a kiláimnak a tilalma, és kérdés az ugye mint mindig az, hogy pontosan mit jelent az együtt. Mit jelent az, hogy tilos keverve vetni. Erről kezdtünk el beszélni, és a misna, amit már csütörtökön végigvettünk, ismertette velünk, hogy tulajdonképpen egy 6x6 tefach, tehát 6x6 ökölnyi szélességű és hosszúságú kertágyasban ötféle növényt vethetünk, ugyanis egy 6x6-os kertágyasban megoldható, hogy a keveredés ne jöjjön létre, egész pontosan úgy, hogy a keveredésnek az számít, ami kétféle mag között nem hagy ki 3 tefachnyi távolságot. Ugyanis a rabbik azon az állásponton voltak, hogy egyféle mag, vetőmag, az egy másfél tefachos rádiuszban szívja magába a földből a tápértéket. Ha kétféle magot vetünk egymás mellé, akkor mind a kettőnek kell, hogy legyen egy másfél tefachnyi távolság. Ez összesen tehát együttvéve 3 tefach távolságot jelent. Hogyha megnézitek a Facebook előző bejegyzésemet, akkor ott megtaláljátok azt a kis segédanyagot, amire a ma esti tanulás jobb megértéséhez szükség lesz. Ezek különböző variációi a kertágyas vetéseknek, és ezek nélkül igen nehéz lesz követni, hogy miről is beszélünk. Minden esetre a misna, hogyha ezt már letöltöttétek, akkor látjátok, hogy a misna a bal felső variációról beszélt, amikor van egy 6x6-os kertágyas, mindegyik oldalának a kertágyasban egy másik féle magvetés van, és középen mind a 4-től 3 tefachra van egy másik magvetés. Akkor így megoldható, hogy mindentől 3 tefach távolságra van. Az pedig, hogy a sarkoknál nincsen 3 tefach távolság, arról azt mondtuk, hogy ez nem jelent problémát, mert itt más irányba mennek a vetések, és így egyértelműen látszik, hogy ez nem egy kevert vetés. Ugye ez majd egy visszatérő eleme lesz a ma este tanulásnak is, hogy amikor eltérő a vetés irány, és nem teljesen össze-vissza van az egész, hanem egy rendszerezett rendszerben, akkor az egy figyelmeztető jel, és érthető, hogy nincsen, vagy tudtunkra van adva, hogy ez nem valójában egy nem kevert vetés. Ugye az igazi kevert vetés az az, amikor csak így szórjuk a magokat, és teljesen össze-vissza keverve vetjük el a magokat. Oké. Mindenképpen akkor most arról beszélünk Sábát traktátus 85-ös lapjának első oldalán, hogy a rabbik meghatározták, hogy másfél tefach rádiusz az, amiben a mag magába szívja a tápértéket a földből, és ezért, hogyha kétféle magról van szó, akkor biztos, hogy ezt a másfél tefáhos távolságot mind a két magnak meg kell tartania, tehát ez azt jelenti, hogy ha kétféle magról beszélünk, akkor legalább három tefah távolságot kell egymástól tartsanak. Most a nagy kérdés az az, hogy ez mind nagyon szép, nagyon jó, de honnan tudták a kedves rabbik, hogy tényleg másfél tefah rádiuszról beszélünk? Nalan de ha de kimleure banan, milszai, honnan tudjuk, hogy az, amit a rabbik itt mondtak, az valóban egy alátámasztott álláspont. Valóban úgy tekinthetjük, hogy vagy mérvadónak tekinthetjük azt, hogy ez a másfél tefahos rádiusz az, amiben a magába szívja a föld tápértékét. De amara bi hiabarába, amara bi éjhana, majdik szívlői szászik vúlire, áhoasek govrúri sajnim. Az van írva, azt mondja, ami hiabarába, az van írva a Mózes 5. könyvének 19-es fejezetében, lői szászik vúlire, áhoasek govrúri sajnim. Ne tulajdonítsd el felebarátott határát, amelyet meghatároztak az elődeink, az elődök. Gvulse gavdili sajnim löj szászig. Azt a határt, amelyet az elődök meghatároztak, azt ne tulajdonítsd el. Ugye azt a határ eltulajdonítása sok mindent jelenthet. Jelentheti azt is, hogy egyszerűen fogom a földem végén a határt jelölő posztot, és azt arrébb rakom, és ezzel eltulajdonítom a másiknak a földjét. De van ennél egy virtuálisabb eltulajdonítás is, amikor olyan közel vetek egy magot, egy típusú magot a föld széléhez, hogy nincsen semmilyen kihagyás a földem széle és az utolsó elvetett mag között, és ezzel korlátozom azt, hogy ő hol tudja kezdeni az ő vetését, mert ugye ki kell hagyni legalább három tefahot a kétféle mag között. És ezt jelenti a bölcsek értelmezése szerint egy kicsit elvontabb értelmezésben az, hogy ne tulajdonítsd el a határt, amit meghatároztak az elődök. Magyarul, hogy lehet, hogy te csak a saját földedre vetsz, de hogyha egészen a határig vetsz, így mondják magyarul, azt hiszem vetsz, veted el a magokat, akkor a melletted levő föld a melletted levő földtulajdonos nem tudja közvetlenül a határnál kezdeni, hanem el kell hagyni a három tefahot, és akkor ezzel olyan, mint hogyha az ő földjéből is eltulajdonítottál volna, vagy ha másképp fogalmazunk, akkor ha nem kagysz ki másfél tefah távolságot a föld szélétől, akkor az az utolsó mag, amit elvetettél a föld szélénél, az már a szomszéd földjének a földjéből fogja a tápértéket fölszívni, és ezzel tulajdonítod el a földjét. Azt kérdezi a Talmud, máj gavruri sojni, kik azok az elődök, akik ezeket a dolgokat meghatározták? Szóval kik azok például, akik meghatározták, hogy tényleg, és így tudták, hogy másfél tefach távolság, másfél tefachnyi rádiusz az, amiből a mag fölszívja a tápértéket a földből. Amarab Shmuel, Benachmeni, Amarab Yechanan, Májdik szív élebnei széri, a hajri, élebnei széri, a hajri, jöjsvé harec. Az van írva Mózes első könyvében, a Szentföld, Kánoán, Ábrahám korabeli lakóiról. Ezek Szeír fiai, a föld lakói. Atokula almija isfér a kiáninu? Azt mondja a Talmud. Miért nevezi őket a föld lakóinak? Miért? Minden más nép az az égben lakik? Mit jelent az, hogy a föld lakói? Először hajjubi kímbi suvasel erec, se aimrim mlaj kaneze, lezájsz, mlajkan az elegfanim, mlajkan az eleteinim. Azért nevezi Szeír fiait a föld lakóinak, mert olyannyira ismerték a földet, hogy csak ránézésre meg tudták mondani, ez a föld, ez jó lesz az olivához, ez a föld jó lesz a szőlőhöz, ez a föld jó lesz a datojához. De hajri, és miért nevezi őket Horitának? Hori, az sok mindent jelenthet, de itt úgy fordítja, hogy ezek Szeír fiai a szaglalók, a föld lakói, hogy ismerték, hogy melyik föld, melyikféle terméshez illik, és mi az a szaglalók, és mert Rihim esz a arec, mert elég volt beleszagolniuk a földbe, és abból már tudták, hogy az a föld típus az mire való, milyen terméshez, milyen vetéshez a legmegfelelőbb. Lamanikra, lama vehivi, miért nevezi őket egy másik helyen hivinek, hivitának, amaráv papusa jutajám, min esz a arecke hivja. Azt mondja, mert a hivi, az a hivja, a kígyó szóhoz hasonlít, és ezek Szeir fiai vagy szaglásra, ahogy az előbb mondtuk, vagy kóstolásra mondták meg, hogy a föld milyen terméshez, az adott föld milyen vetéshez a legmegfelelőbb. Tehát akkor látjuk, hogy Szeir fiai, akik Izraelben laktak a zsidók előtt, azok meghatározták már, hogy ez a másfél tefachos rádiuszt is ők határozták meg. Nagyon jól értettek a földhöz, meg tudták határozni, hogy melyik földhöz, melyik földterülethez milyen vetés a legmegfelelőbb. És ők voltak azok is, akik azt határozták meg, hogy egy másfél tefachnyi rádiuszban szívja a földből magába a tápértéket, a mag. Ebből úgy tűnik, hogy ez az izraeli föld jellemző. Gondolom, hogy ez valóban eltérő lehet, hogy annak megfelelően, hogy hány, vagy milyen tápértékű a föld, ezen múlik, hogy milyen távolságból fogja magába szívni a földből, kell, hogy magába szívja a mag. De mindenképpen ők így határozták meg, hogy másfél tefach rádiuszni, tehát az azt jelenti, hogy egy tefach az kb. 8 centi, tehát mondjuk 12 centi távolság minden irányba az, ami a tápértéket magába szívja a föld. Ákabári ákrival már hajris, nászugni hajrim, minik szejem. Jákönyv, bár Ácha azt mondja, hogy ne, a hajri, ez nem azt jelenti, hogy az előbb mondtuk, hogy beleszagoltak a földbe, és tudták, hogy milyen típusú a föld, hanem azt jelenti, hogy a hajri szó az nem a szaglalásra rokon kifejezés, hanem nem a szaglalással rokon kifejezés, hanem a szabad emberekkel, a szabadsággal rokon kifejezés. Ugye miért szabadság? Mert a Szeir fiait Ézsau leszármazottai elüldözték a földjükről, és ezzel felszabadultak a földművelés alól. Ha kényszeresen is, de felszabadultak, vagy kényszerből is, de felszabadultak a földművelés alól. Oké, akkor így akkor értjük, hogy miért hatta, vagy legalábbis megtudtuk, hogy miért honnan származik ez a másfél tefachnyi távolság, az a megállapítás, hogy a mag az másfél tefachnyi távolságra, rádiuszra szívja magába a tápértéket a földből. És azok után, hogy ezt tisztáztuk, a Talmud tovább tisztázza ennek a kertágyasnak a különböző paramétereit. Omer avászi, aruga, toicha sisa, hucmigvuleha. Következőt mondja Ravászi, hogy ez a kertágyas, ami 6x6-os, lehet ilyen kertágyasokban külön, 6x6-os kertágyasokban külön-külön ötféle magot vetni, de ez a 6 tefáchnyi szélesség és hosszúság, ez nem számolja, ebben nem számolódik bele az a egy tefáchnyi határ, amit körben meg kell hagyni az egyes ágyasok között. Hogyha megnézitek azon a lapon, amit az előző Facebook bejegyzésemből le lehet tölteni, ott ugye lehet látni egy ilyen a sarkokba vetés alcím alatt van egy kicsit nehezen kivehető kép, de azért remélem, hogy ki tudjuk vetni. Itt látjátok, hogy van 9 ilyen kertágyas, és az egyesek között van egy-egy tefáhnyi határ kihagyva. Szóval Ravasi azt mondja, hogy itt ezek a kertágyasok, amiben ilyen rendezetten elvetem a magokat, ezek nagyon jók, hogyha így 6x6-osak, de csak akkor lehet különböző féléket elvetni rajtuk, hogyha egy tefáh ki van hagyva közöttük. Tanya nami hachi, aruga toicha sisa, gvuleha bekama. Hasonlóan tanultuk egy brájtában, hogy a ruga, a kertágyas, az 6x6-os, mennyi a határa körülötte, gvule a széle, kedet nálam Yehuda imen rojháv, kümülöj rojháv a pársza, annyi, amekkora egy ember talpának a szélessége. Ami azt jelenti, hogy ez egy tefák. Ugye nagyjából egy tefáknyi a talpunk szélessége, hogyha elmegyünk a, tulajdonképpen, hogy végig lehessen menni a kertágyasok között, akkor ahhoz egy talpnyi szélesség kell. Amirabi Zérevei Szimarabi Haninebar Papa, My Taimo de Rabbi Huda, magyarázta Rabbi Zéra és Rabbi Haninebar Papa, mi az oka annak, hogy Rabbi Huda így határozza meg, hogy a kertárgyasok közötti kihagyás az egy tefach, egy talp alatnyi föld kell, hogy legyen, mert az van írva a Mózes 5. könyvében, a 11-es fejezetben, Bihis kiszabrág lehake gánhajarak, és majd öntözni fogod a lábaddal, mint a zöldséges kertet. Ugye ez a zsidóknak szól, ez a profécia a Szentföld értékéről, ahol majd bevonulnak a 40 éves vándorlás után. És azt a furcsa kifejezést használja a Tóra, hogy majd a lábaddal fogod öntözni azt a földet. Ugye mit akar ezzel mondani? Hogy a lábaddal, az egyszerű jelentése ennek az az, hogy a Tóra itt arra akarja fölhívni a különbséget, hogy Izrael földje másmilyen, mint a egyiptomi föld. Az egyiptomiaknak folyamatosan öntözni kellett a földjüket a Nílusból, Izraelben pedig az esőtől az eső öntözi a földet, és ezt akarja kifejezni, hogy a lábaddal öntözöd, mint a zöldséges kertet. De Rabbi Huda elvonatkoztatta az egyszerű jelentéstől, és azt mondja, hogy a lábaddal kell öntözni? Oké, ez azt jelenti, hogy a lábaddal keresztül kell, hogy tudjál menni az egyes a rugák, az egyes kertágyasok között, és ezért nevezi, és innen vezeti le, hogy egy talp szélességű kihagyás kell, hogy legyen közöttük. Már reggel tefach, avgvul nami tefach. Ezek szerint ahogy a talpunk, az nagyjából egy tefach szélességű, egy ökölnyi szélességű, ugyanígy, akkor egy ökölnyi szélességet, határt kell hagyni az egyes kertágyasok között. Amen ráv, a ruga bechurva saninu. Ráv a következőt mondta, hogy most megnézzük a lapot, és megint visszatérünk az ötféle maghoz egy kertágyasban, a bal felső sarokban, akkor látjuk, hogy itt ennek az volt a lényege, hogy a egy kertágyasnál minden oldalon van egy másik fajta mag vetve, és középen van egy mag, vagy egyféle vetve. És így akkor meg lehet oldani, hogy ki legyen hagyva a három tefáhnyi eltartás az egyes típusú magok között. Igen ám, csak hogyha elképzeljük, hogy több ilyen kertágyas van egymás mellett, és a egyes kertágyasok között csak egy-egy tefáh van kihagyva, akkor amikor egymás hátával vannak ezek a kertágyasok, vagy egymás melletti kertágyasoknál, nem lesz meg a három tefáhnyi kihagyás. Ugye, mert ha a szélén van egy sornyi mag, ki van hagyva egy tefák, és már következik a következő kertágyas, akkor A következő kertárnyas és az előző között nincs három tefachni, hanem csak egy tefachni kihadás. És ezért mit mond Ráv? Hogy mindez, amit eddig mondtunk, ez egy olyan kertárnyasra vonatkozik, egy kicsit zavarba vagyok, segítsetek kérek nekem, akik a témát jobban ismerik, ez kertágyas vagy kertágyás? És elnézést a tudatlanságomért, csak nem akarom folyamatosan rosszul mondani. Akkor mindenki most, tehát akkor a különböző kertágyasok között így nem lenne meg a három tefach kihagyás. És ezért ő azt mondja, hogy itt egy olyan egy darab a rugáról, egy darab kertágyassal van szó, a semmi közepén. És ezért ott ebben az egyben meg lehet oldani az ötfélét. De különben nem lenne elegendő az egy tefachnyi kihagyás, ágyás. Köszönöm szépen. Szóval a kertágyások között nem lenne elegendő az egy tefachnyi kihagyás, mert ha csak egy tefachot hagyunk ki, akkor nem lesz meg az egyes kertágyások szélén vetett magokban, magok között a három tefachnyi kihagyás. Erre azt mondja a Talmud, ha ika makim kranais, azt mondja a Talmud, miért ne lehetne megoldani? Vessenek a sarkokba. És akkor most nézzétek meg a lapot, kicsit nehezen kivehető, de a sarkokba vetés az azt jelenti, hogy a négyféle magot, amit a kertágyás négy oldalára vetek, azt nem végig a szélére vetem, hanem a sarkokba vetem. És ha a sarkokba vetem, akkor meg tudom csinálni, hogy a mellette levő kertágyásnak a másik sarkába vetem. Mindjárt megpróbálom megmutatni a... Ha látjátok, akkor ugye itt van az első variáció, egy olyan kertágyás, ahol a négy oldalára van vetve a mag, és utána pedig itt van az a variáció, amikor a sarkokba vetem, akkor látszik, hogy a mellette levő kertágyásnál nem abba a sarokba vettem, hanem a másikba, és így ki lesz hagyva elegendő, hiába csak a kettő között csak egy tefach van kihagyva, de mégis meg lesz az elegendő kihagyás az egyesek között. Most az, hogy e között és e között nincsen kihagyva három tefach, az nem jelent problémát, mert már beszéltünk róla korábban, ha másik irányba van, akkor az kevésbé jelent problémát. Oké. Remélem, hogy érthető volt. Ezt kérdezi a Talmud, azt mondja, Ráv, miért mondtad azt, hogy ez valahol a semmi közepén van ez a kertágyás? Az előbb bemutatott variáció szerint meg lehetne csinálni, hogy egymás mellett vannak az egyes kertágyások, de nem egymással szemben vannak vetve a magok, hanem el vannak tartva egymással, mindegyiknek a másik sarok felé húzva vannak vetve a magok. Amribe Ráv, Mishmeid, Ráv, Mállébe Kranis. Azt mondja a Talmud, oké, jogos, lehetne egy ilyen variáció, de itt nem erről beszélünk. Itt nem arról beszélünk, hogy a sarkok felé el van húzva a vetés, hanem úgy, hogy normálisan végig van vetve a teljes sor. Azt mondja a Talmud, és akkor velizre me abajre, velojli male me gavé. Azt mondja a Talmud, oké, de akkor miért nem csináljuk azt, hogy a mellette levő kertárgyásnál nem veti be azt a sort, hanem azt a sort kihagyja, és alul a ellenkező irányban veti el. Akkor ugyanúgy meg lehetne oldani. Azt mondja, a Talmud zéra sem, hogy ilyen mal esz a kronis. Azt mondja, a Talmud nem. Ez attól félek, hogy meg fog feledkezni magáról, és mégiscsak be fogja vetni a másikat is. Erre azt mondja, a Talmud, az a másiknál is azt az oldalt fogja bevetni, és ezért a két sor közel lesz egymáshoz, nem lesz kihagyva a kettő között az egy tefach, akkor, és akkor így megint kevert lesz a vetés. Azt mondja a Talmud, lőjje elő röjstöjr. Röjstöjr. Jarak. Mi lőjt nán, haja röjstöjr, jaj, nyitlász a cöjj szade, áher mutö, mip ne, se nire szöjj szade. Azt mondja a Talmud, miért ne lehet, ha ez tényleg így van, hogyha attól tartok, hogy túl közel fog vetni mellette a másik kertágyásban, akkor még mindig van egy feloldása annak, hogy ne kelljen ezt egybevetésnek, vagy kevert vetésnek tekintenem. Ugyanis van egy olyan törvény, hogy nekem van egy földem, és a földben egy bizonyos irányba vetem a sorokat, és ezek belelógnak egy másik földbe, ahol ellentétes irányba vannak, vagy más irányba vannak vetve a sorok. Ha megnézitek, ezt hívja ökörfejnek a Talmud, és ugye itt látszik az ökörfej vetés a lapunknak a jobb felső sarkában. Hogyha más irányba megy a vetéssor, akkor egyértelműen látszik, hogy ez egy másik föld, és akkor így ez megengedett, és nem kell eltartani a kétféle magot, a kétféle vetést egymástól. Ugyanígy az ágyásoknál is meg lehetne csinálni, hogy úgy forgatom őket, az egyes ágyásokat, hogy nem szimmetrikusan vannak egymás mellett, és akkor teljesen be lehetne vetni körbe, és mellette levőben már mást vetni, úgyhogy nincs eltartva az egy tefachnál jobban az egyik a másiktól. Azt mondja a Talmud, én de is tajbár uga. A Talmud azt mondja, azért nem lehet ezt csinálni, mert ez az ökörfej engedmény, az az engedmény, hogyha nem egy irányba vannak vetve a különböző tulajdonú földek, akkor az megengedett, hogy egymásba lógjanak, mert egyértelmű, hogy ez két külön föld. Ez csak két külön földnél van megengedve. De egy földön belül, két kertágyásnál ez nincs megengedve. Shmuel Amar, Aruga Bein Arugais Saninu. Ez volt Ráv véleménye. És ezért Ráv azt mondta, hogy minden, amit eddig mondtunk, hogy ötfélét lehet vetni, az előbb említett megoldással, és csak akkor van, hogyha egy kertágyás van a semmi közepén. Tehát ez igazából inkább egy teoretikus felvetés. Shmuel azt mondja, hogy nem, ez akkor is így van, és akkor is lehet az ötféle magot egy kertágyásba vetni, hogyha ezek a kertágyások egymás mellett vannak. De hogyan lehetne egybe vetni, amikor összekeverednek, hiszen a széleken kevesebb, mint egy tefach van eltartva közöttük, és akkor már kevert vetésnek tűnik. Azt mondja, a Talmudban nőjte surulakán, és Shmuel azt úgy oldja föl, hogy mi az előbb föl is vetettük, hogy elhúzza az adott vetést az egyik sarokhoz. És mindig a másik sarokhoz húzza el a egymás mellett lévő két kertágyásnál mindig a másik sarokhoz húzza el a vetést, és ezért soha nem kerülnek szembe egymással a vetéssorok, és így feloldódik ez a probléma, és nem tűnik, és nem lesznek olyan közel egymáshoz, hogy kevert vetésnek tűnjön. Amárul a baube már rava hív kiát telem echod álpnékula máhu. Mi történik akkor, hogyha a kertágyásba a következő kérdést tették föl Izraelben. Ugye ebben már rava az nyugaton, de ez ugye Babilóniában íródott ez a szöveg, és ott Izraelt nevezték nyugatnak. A következő kérdés merült föl nyugaton, Izraelben. Hív kiat telem echod alpnei kula. Mahu. Mi van akkor, hogyha a 6x6-os kertágyás, aminek az előbb azt mondtuk, hogy a négy szélére lehet vetni, és középre egyet lehet vetni. Mi van akkor, hogyha középen egy hosszú felszántotta a földet, és egy hosszú gödröt vájt a földbe, és abba vetett egy másik féle magot. Akkor ez minek számít? Ugye itt már nincsen meg a három tefachnyi eltartás, mert a végein összeér a két alsó keresztbe vetett sortól. Vagy keresztbe vetett sorra. Amarav se is ez ba irbu bitél a sora. Ászia már éneruvaj. Éneruvaj, mert válta lesz a sura. De Sénsesz azt mondja, abban a percben, hogy ezzel így keresztbe vetetted a kertárgyást, akkor a kertárgyás megszűnik kertárgyásnak lenni. Itt ugye az a logika, hogy van egy kertárgyások vannak egymás mellett, és mindegyikben ugyanazzal a logikával, ugyanazzal a szimmetriával, geometriával veted el a magokat, akkor ezek egy egyértelmű képet adnak, és nem tűnik kevertnek a vetés. Ha viszont egyszer csak keresztbe vágsz egyet, és ezzel keresztbe vágod az adott kertárgyást, akkor ezzel megszüntetted a kertárgyást, és most már úgy tekintjük, mintha sorokba vetnél, és akkor viszont itt már nincs meg a három tefachnyi eltartás az egyesek között, akkor ezzel az egyes sorok között, akkor ezzel ez már kenert vetésnek számít. De Vászi azt mondja, én rúvaj, mert váltálasz a sura, de Vászi azon a véleményem, hogy nem. Mivel ez még mindig a kertárgyáson belül történik, és hiába a végeihez közel van, ugye a két az felső és az alsó sorhoz közel van, de keresztbe, akkor ugye azt mondtuk, hogy a keresztben találkozik a két sor egymással, akkor az nem számít, ott nem probléma a közelség, mert egyértelmű, hogy ez két külön sor. És hogyha ez így van, akkor ez még mindig nem jelent problémát. Észvér a vinnadrevási, a női teljes tejsúrőssel küszúni, tejsúrőssel diluim, tejsúrőssel pajla muclim mutar. Most ugye akkor ezek szerint Rav Ászi mit mond? Rav Ászi azt mondta, hogy ugye van fölül egy sor, alul egy sor, oldalt egy sor, oldalt egy sor, és középen berak megint egy sort. Rav Ászi azt mondta, hogy semmi probléma. Hiába közelebb van, mint három tefach egymáshoz a két felülről lefelé jövő sorhoz, a középen felülről lefelé jövő sor, mégis ez egy kertágyáson belül van, és azért ez nem probléma. Igen ám, csak ezzel a véleménnyel szemben a Talmudos fölvet egy misnát. A misna a következőt mondja, Kiláim traktátusban. Hogy teás tejsúra is a kis súnyis, tejsúra is a drúnyis, tejsúra is a pojla micéja. Valaki elvet két sornyi cukkinit, két sornyi tököt, és két sornyi babot, akkor az rendben van. Miért? Mert két-két sor, hiába itt más-más vetésről van szó, de a két sor az már olyan, mint hogyha egy saját föld lenne, egy saját földterület, egy önálló terület. Nagyon hasonló a logikája a kertárgyásokhoz. Ha jól értem, akkor itt hogy lehetett elválasztani a földemen belül az egyes részeket? Vagy kertárgyásokban vetettem, vagy sorokban vetettem. Ha sorokban vetettem, akkor erről szól az a misna, akkor kettő-kettő sorokkal vethettem mást-mást, mert minden kettes sor az egy másik egy önálló státusz nyert el. De surahásak és surim, de surahásak druim, de surahásak pajra, mit sziasszul? Viszont mondja a misna, ha csak egy sort vetettem, akkor az tilos. Ha egy sor cukkinit, egy sor tököt és egy sor babot, az viszont tilos. Ja, akkor mit látok? Hogy tulajdonképpen ez a misna egyértelműen kimondja, hogy egy sor, ha nincsen közöttük meg a kellő kihagyás, az tilos. És itt a kertárgyáson belül ez megvalósul, mert ugye van a felső alsó, és a hosszúkás két oldalnyi, és te középre bevágsz még egyet, akkor a két oldalsóval egy párhuzamos sort csináltál, egy harmadik párhuzamos sort, aminek más magot vetettél el, akkor ezzel tulajdonképpen az egy sort valósítottad meg, amiről a misna azt mondja, hogy az tilos. Azt mondja a Talmud, sajni aha, de ikas raha. Azt mondja a Talmud, mit fog erre mondani Rav Ászi, hogy ez miben más ez a misna, amiről itt szó volt, hogy az, amikor azt mondta ott a misna, hogy csak a két sor, az, ami megengedett, de az egy sor az nem. Ott azért nem, mert ezek a növények, a cukkini, a tök és a bab, és ez poila mitzri, ez valamilyen szó szerint egyiptomi bab, ez nem tudom pontosan, hogy mit jelent, de majd lehet, hogy utána nézünk, hogy lehet nem is pontosan bab. De mindenképpen ezeknek a növényeknek nagy leveleik vannak. És ezért, hogyha egymás mellé vetjük őket, akkor teljesen a levelei összeérnek, és akkor ez teljesen kevert vetésnek tűnik. És ezért mondja a Misna azt, hogy csak két sor megengedett. De mondja rá Vászi, én nem ezekről a típusokról beszélek, hanem olyan típusokról, aminek nincsen nagy levele, és ezért nem fog tűnni kevert vetésnek. Oké. A Talmud még egy utolsó variációt fog mondani, hogy hogyan lehet kertágyásokban megvalósítani azt, hogy minél többféle magot vessél el úgy, hogy ne tűnjön kevert vetésnek. Amarav kéne, amarav jéhána rőjtszele, málesz kolginoszaj, jarak. Ha valaki meg akarja tölteni a földjét különböző termésekkel, ojszá rúga sisa, ojgél baha misa, mert málekrajn össze, mert hol más írce. Akkor azt tudja csinálni, és most nézzük a lapunkon a negyedik a kör alakú kertágyás rajzot, hogy csinál, van egy 6x6-os kertágyás, aminek a négy szélére vetek. Oké, most megint megmutatjuk. Egy 6x6-os kertágyás, amelyik a négy szélére vetek egy-egy típusú magot, és középre pedig rajzolok egy 5x5-ös átmérőjű kört, és abba a körbe pedig megint egy ötödik típusú magot. Mivel itt az egyik széltében van, a másik hosszában van, és meg a harmadik megint széltében, a negyedik hosszában, és az ötödik pedig egy kör alakban, akkor ez már ötféle magnak ad helyet, mert itt ugye mindegyiknél az a lényeg, hogy egyértelmű legyen, hogy nem egy rendszerben vannak keverve a magok. Erre azt kérdezi a tanulva, ha ika de veineo veine, azt mondja a tanulva, jó, ezzel megoldottan az egyes kertágyást, hogy egy adott kertágyáson belül hogy lehet kimaxolni, hogyan lehet maximalizálni a bevetett magoknak a területét, de még mindig nem oldottad meg, hogy az egyes kertágyások között van egy tefáhnyi kihagyás, ahogy az előbb beszéltük. Azok még mindig nem lesznek bevetve. Amrit vei rabi yanai be machriv beina benain. Első válasz azt mondja rabi yanai, igen, igazad van, azt a vonalat, ami a kihagyás, az eltartás az egyes kertárgyások között, azt valóban nem tudod bevetni. Úgyhogy erre nem vonatkozik az, hogy maximalizálod a földednek a bevetését. De Ásia már, imajus roim sti, zöjren érev zöjren sti, azt mondja, Ási, még mindig van egy megoldás, hogyha hosszában vannak vetve a kertárgyásnak a magvai, akkor a kihagyást is bevetheted, csak a másik irányba kell vetni, keresztbe. Ha pedig keresztbe voltak vetve, akkor hosszába vessél. Ő megengedi, hogy a kihagyás is be legyen vetve. Itt is az a lényeg, hogy egy egyértelmű rendszer legyen, és ne pedig össze-vissza legyenek egybe keverve. Észvére vinnalere vási, a vajdász jarak, be jarak áher sisa tfohim. Rajn ojszom, ke távló mirubász, ke távló de sari, ha lávachi aszur. De az előbb azt mondta, pillanat. Az előbb azt mondtuk, hogy hogyan lehet feloldani, hogy hogyan lehet a legtöbbet elvetni egy földben, kertágyásos rendszerben, hogyha a kertágyások szélét bevetem négyféle maggal, és a középen pedig egy kör alakban vetek egy ötödik típust. Igen, hát csak van egy brájta, ami azt mondja, hogy a vojdász jarak, be jarak áher, ami azt mondja, hogyha egyféle zöldséget vagy magot akarsz elvetni egy másik féle zöldséggel, akkor 6x6-os táblákban vessél. Most ugye mit mond itt a Talmud? Hogy táblákban, tehát hogy egy, csak egy négyzet alakú területet tekinthetek egy különálló kertágyásnak. És itt pedig te kör alakúról beszélsz, hogy a négyzet közepén rajzolsz egy kört, akkor ez nincs ellentmondásban ezzel a brájtával, kérdezi a Talmud? Azt válaszolja erre a Ravási haszam la kuleba kulachrina. Le háterről is csalra jöjjtszai menna. Azt mondja, itt, amikor négyzet alakú kertágyásokról volt szó, akkor azért beszélt, és azért volt hangsúlyos, hogy négyzet alakú kertágyásokról beszélek, mert az előbb említett engedmény, hogyha az egyik föld belecsúszik a másik földbe, hogyha nem ugyanabban az irányban van a vetés, az egyik hosszában van, a másik keresztben van, vagy az egyik egy kicsit más szögben van vetve hosszában, mint a másik, akkor azt ökörfejnek tekintem, és meg van engedve, nem kell eltartani egymástól egyiket a másikat, mert egyértelmű, hogy más irányba vannak vetve, és ezért ez megengedett. És ezért ennek a kapcsán mondja, hogy ez csak egy szögletes alaknál létezik. De ha mondjuk kör alakú lenne az én vetésem, és az övé pedig sor alakú, akkor ezt nem lehetne mondani, mert ott nem olyan egyértelmű, hogy hogyan válik el egymástól a két föld, a két vetés. De ez nem azt jelenti, mondja, hogy egy területen belül az egyes kertágyás az mindenképpen csak négyszög alakú lehet, hanem lehet kör alakú is. Hát ezzel lezártuk a kertágyások kérdését, és megtudtuk, hogy hogyan lehet egy kertágyáson belül ötféle magot, egy 6x6-os kertágyáson belül ötféle magot elvetni. A holnapi tanulás már nem a kertágyásokról fog szólni, hanem még izgalmasabb témákról, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk vissza. Holnap este 9 körül találkozunk, addig is mindenkinek kellemes estét, jó pihenést kívánok!